Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Papi szerzetesi hivatások napján hadd hozzak nektek az egyház kincséből valamit, mégpedig elég régről, éppenséggel 1400 évvel ezelőttről, mert 591-ben Nagyszent Gergely pápa megírt egy könyvet, ami a korának egyfajta sikerkönyve lett, mert éppenséggel olvasták szerzetesek és olvasták papok, püspökök és előjárók, világi előjárók, sőt fejedelmek. Nagyon népszerűvé lett ez a könyv, és ennek a könyvnek az a címe, hogy a lelkipásztor kézikönyve. 1400 évvel ezelőtt, talán most lehet bennetek egy gondolat, jaj, most ebből mi fog kisülni, hát mi közünk nekünk ehhez. De a II. Vatikáni zsinat óta annyira világosan, egyértelműen látjuk, hogy mi mindannyian, akik részesültünk a keresztség szentségében, mi az egyetemes papságnak a szolgálatában részesedtünk. Hogy az egyetemes vagy általános papságnak a küldetése az mindannyiunké. Ebből a szempontból a keresztség révén ti pappá lettetek. Az egyetemes papság ott van bennetek. És ezért most ezt sokkal egyértelműbben látjuk már és merhetjük mondani, hogy ami egy jó lelkipásztorhoz szól, az szól bárkinek, aki meg van keresztelve. És ezen a csapáson menve szeretnék nektek mondani, nem magunkról akarok beszélni, hanem mi rólunk. És ezért az első gondolat az így szól, hogy azt mondja Szent Gergely, hogy hát olyannak volna csak szabad lelki pásztornak lenni, aki nem csak megtanulta az igazságot, hanem aszerint él. Sőt, nagyon keményen fogalmaz valahogy így, hogy aki nem aszerint él, az ne is legyen lelkipásztor. Egyrészt elég kemény mérték, mert hogy elég gyarlóak vagyunk mindannyian. Másrészt pedig nagyon jól mutat meg valamit, ami talán nem is annyira világos manapság számunkra. Ez pedig az, hogyha halljuk azt, hogy igazság, akkor elsősorban talán arra gondolunk, na, szeretném fölfogni. Szeretném megérteni, szeretnék elmélyedni benne, szeretném a titkát kikutatni, na szeretném én tudni az igazságot. És közben pedig a keresztény hagyományunkban nem itt van a súlypont, tudni az igazságot, ismerni vagy érteni az igazságot. Nem mellékes, de nem itt van a súlypont. Régi görögök azt mondták, nem az a bölcs ember, aki sokat tud, hanem aki tudja, hogy mit kell csinálni. És mi keresztény emberként éppenséggel tettünk még egy lépést, és azt mondjuk, nem az az igaz ember, aki tudja, vagy érti az igazságot, az még nem sok. Igaz ember az, aki az igazság alapján él. És hogy ezért az első gondolat valahogy így szólna, hogy de nagy dolog lenne, hogyha az igazsághoz fűződő viszonyunk nem annyira a megértés, az értelem, a logika, a titkoknak az ismerete, ez a világ volna, hanem sokkal inkább a gyakorlati és cselekvés és életmód. Éppenséggel ide hozhatnánk, ahogy múlt héten beszéltünk erről, csak egyetlen szálat, egy mondatot, hogy éppenséggel az Isten igazságainak aztán mindenképpen van már egy olyan világa, amit kizárólag akkor tudunk fölfogni és megérteni, hogyha tesszük. És egyébként, ha csak ülünk és próbáljuk fölfogni, sohasem. Második gondolat, hogy azt mondja, a kudarcot vegyék semmibe. Vegyék semminek a kudarcot, de nem csak ezt mondja, hanem azt is, és óvakodjanak a szerencsétől. Nagyon szép, hogy Nagy Szent Gergely egy igazi bölcsességgel beszél a léleknek, meg a Szentléleknek az ismeretével, és akkor milyen érdekes, ahogy ez összecseng a mai tudományos kutatásoknak az eredményeivel, hogy a legtöbb ember, ha valami kudarc éri, akkor szinte minden energiáját arra fordítja, hogy a kudarc élménnyel kezdjen valamit, hogy egy kicsit jobban legyen, hogy a saját belső komfortérzetét, egyensúlyát helyreállítsa. És közben pedig nem egyszer éppen arra nem is marad idő és energia, hogy valamit megértsünk, vagy megtanuljunk a kudarcainkból. Szent Gergely azt mondja, ha valamit tudni akarunk az életből, akkor a kudarcok megértésén keresztül vezet a főcsapás. És aztán pedig óva int bennünket a nagy szerencsétől, mert azt mondja, minél szerencsésebb valaki, annál inkább leselkedik rá a gőgösségnek a kísértése. És eszembe jutott egy zsidó történet a rabbihoz, megy egy férfi ember, azt mondja, rabbi, rabbi, képzeld el, megütöttem a fő nyereményt. A rabbi ránéz, és azt mondja, nem az én bűnöm. Ez volt akkor a második, a harmadik, a jó lelki pásztor, bölcs a hallgatásban. A hallgatásban bölcs, és hasznos a beszédben. Ha hallgat, akkor azt bölcsen teszi, és tudja, hogy mikor bölcsesség hallgatni. Nem szólni, szól bölcsen, hallgat bölcsen. Viszont ha szükség van rá, akkor szól, mert néha meg szólni kell, és nagy embertelenség néha nem szólni, amikor muszáj szólni. Sokszor idézgetjük Gyökösi Bandi bácsit, talán nem véletlenül éppen 100 évvel ezelőtt született, és ahogyan ő hozzáállt ehhez a kérdéshez, a szólásnak, meg a bölcs hallgatásnak a viszonyához, nagyon egyszerűen mindig csak azt mondta, a Teremtő Isten ezt jól elrendezte az ember arcán, ezért van két fülünk és egy szánk. És ha valaki az arányokat szeretné tudni, hogy mennyit hallgasson és mennyit beszéljen, nézzen tükörbe. Az úgy nagyjából megmutatja a helyes arányokat. Ez a harmadik, aztán a negyedik. Azt mondja, a jó lelki pásztor legyen együttérző mindenkivel. És aztán, hogy a kifejtésben olvasom újból és újból, ezt megerősíti. Nekünk ez talán nem olyan érdekes, vagy nem olyan, talán azt nem mondanám, hogy nem olyan érdekes, talán nem olyan új. Na de 591-ben vagyunk. 591-ben, amikor emberi méltóság, emberi jogok, szólásszabadság, lelkiismereti szabadság, demokrácia, hol volt még? És akkor azt mondja a jó lelki pásztor, mindenkivel legyen együttérző. Ilyennel és olyannal, mindenkivel. De hozzátesz aztán egy nagyon fontos dolgot. Azt mondja, legyen együttérző és járjon élen a szemlélődésben. Mert az az ember, aki belevész az együttérzésből fakadó cselekvésbe, előbb-utóbb maga is kapaszkodók nélkül marad. És úgy képzeli el a jó lelkipásztort, aki együttérzésből cselekszik, és belemeríti magát ennek a világnak mindenféle nehézségébe, de közben az egyik kezével fölfelé kapaszkodik. És néha tud háttérbe húzódni, és egyszerűen csak szemlélni mindazt, amiben aztán a nap nagy részében tevékenyen részt vesz. Egészségedre! És ugye Teréz anyát is szoktuk idézgetni ebből a szempontból, ahogy a riporter azt mondja neki, és az hogy van, Teréz anya? Hogy maguk meg a maga nővérei csak 6 napot segítenek a szegényeknek, a 7. meg semmit nem csinálnak, csak szentségimádás van, meg csak úgy pihennek, meg sétálnak, miért akkor nincsenek szegények? És hogy Teréz anya gondolkodás nélkül azt válaszolta, azok a szegények nem a mi szegényeink. Az egész biztos, ha valaki 6 napot egy mély együttérzésből cselekszik, legjobban teszi a 7. nap szemlélődik. Aztán a következő, egyik kedvencem, a gyöngébb felfogásúaknak nem szükséges elvont dolgokról beszélni. És akkor itt van a Szentírásunk, új szövetségi Szentírás, az evangéliumok, Jézusnak a beszéde több mint egy picit, több mint 60%-ban példabeszéd és történet. Semmi elmélet, főleg semmi okoskodás, semmi elvont beszéd, egyszerű történetek. És hogy ezért milyen fontos lenne, hogy mi elsősorban magunk számára az evangéliumot a lehető legegyszerűbb nyelven, a lehető legegyszerűbb formában, de éppen ezért nagyon lényegre törően meg tudnánk fogalmazni. Hogy szükségünk van az evangéliumnak erre a lényegre törő, de nagyon egyszerű olvasatára. Akár úgy is mondhatnám, él bennünk egy gyerek, aki nagyon nyitott az Istenre, és néha kérdez. És ha mi felnőttként csak nagyon bonyolult, okos válaszokat tudunk adni, az a gyereknek nem lesz jó. Az evangéliumnak van üzenete a bennünk élő egyszerű gyerek számára is. De nagy dolog, hogyha ezt a lényeget egyszerű szavakkal meg tudjuk ragadni. Egyébként is milyen sok nehézséget okoz az, hogy a teológia valami szaknyelvé vált, az Isten üzenete egészen valami olyan nyelvbe ágyazódott, amit úgy külön meg kell tanulni, miközben Jézus eljött a maga egyszerűségében, és éppen nem úgy beszélt, hogy bátorítást akart volna adni valami szakzsargon kialakítására. Miközben tudjuk, hogy nyilván annak is megvan a sok oka, egyre finomabban, tisztábban láttunk, egyre több megkülönböztetés, nyilvánvaló kialakult egy szaknyelv. Legyen is, meg legyen egyszerű beszéd is. Aztán a következő könyvének 1/3-ában arról ír, a jó lelkipásztor pontosan tudja, hogy másképp kell szólni a férfihoz és másképp a nőhöz. És másképp az időshöz, és máshogyan a fiatalhoz, és másképp a lustához, és másképp a tevékenyhez, és másképp a rossz indulatúhoz, meg másképp a jó indulatúhoz. De fontos ez, ti is biztos halljátok, tapasztaljátok ezt, akárki is áll ide, biztos, hogy egyszerre igazán nem tud mindenkihez szólni. Mert ha az idős nyelvén szól, idős ember megörül, azt mondja, na ez a mi hitünk, a fiatal meg szundikál. Ha a fiatal nyelvén szólunk, azt mondja, na végre valaki mond valamit, ami nekem is szól. Az idős botránkozik. Aztán a többit ne is mondjuk. Nem véletlen, hogy éppenséggel igyekszünk például olyan szent misékre hívni, ahol itt mondjuk inkább a fiatal felnőttek, 11-kor inkább az idősebbek, vagy 10:30-kor, reggel meg a gyerekek. Nem is akarom ezt hosszabban mondani, de ahhoz, hogy közel engedjük magunkhoz ezt a felszólítást, hogy tanuljunk meg másképp szólni. Például azt mondja, szóljunk másképpen ahhoz, aki szomorú, és másképpen ahhoz, aki örül. És eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy hogy is szoktuk ezt nem egyszer csinálni. Néha nagyon jól csináljuk, néha meg talán nem. És hogyha valaki szomorú, nem a szomorúhoz szólunk, rögtön azt mondjuk, jaj, már lépél túl rajta, meg most már dolgozd föl, még nincs örömhírünk a szomorú embernek. Hogy megengedhesse magának, hogy ő szomorú legyen. Hogy tudjunk szólni a szomorúhoz. Valaki örül, akkor na, min örülsz annyira? Na, nincs valami elgondolkodni valód? Mikor voltál gyónni utoljára? Hogy legyen szavunk ahhoz, aki örül. Szóval, hogy meg tudjuk hirdetni az evangéliumot így is, úgy is, ennek is, annak is. Mert az evangéliumnak van szava. És aztán az utolsó, a záró gondolat azt mondja, ismerje föl azokat a bűneit, amelyek az erények látszatát öltik. Hely! És azt mondja, például egy olyan valaki, aki pazarol és herdál, ne gondolja magáról, hogy bőkezű. A zsugori ne gondolja magáról azt, hogy takarékos. És így tovább egymás után hozza ezeket a példákat, hogy aki lassú, az ne gondoljára magáról, hogy megfontolt. Aki hebrencs, az ne gondolja magáról, hogy gyors észjárású, hanem fedezzük föl azokat a, mondjuk így, hogy bűnöket, amelyek az erények ruháját öltötték bennünk. És akkor záró történet, még ha sokan ismeritek is, elmegy az igazság és a hamisság fürdeni. És hát nekivetköznek, vígan úsznak a tóban, és akkor a hamisságnak lesz egy gondolata, meg is teszi, gyorsan kiúszik, fölveszi magára az igazság ruháját, és nagy boldogan távozik. Kitempózik az igazság a vízből, és csak a hamisságnak a gúnyája maradott a parton. És elgondolkodik ezen, most mit évő legyek? Végül úgy dönt, hát a hamisság ruháját nem ölti magára, ezóta az igazság mesztelenül jár. Nagy dolog az, hogyha az igazsággal, leplezetlen önmagunkkal merünk találkozni.